miért fontos ezt a gyönyörűséges igét hallgatni? Mindenki érzi azt, hogy amikor bejön a gyülekezetbe, és itt végig hallgatja az Isten tiszteletnek a szent igei táplálékát, akkor valahogy másképp megyünk haza. Nem úgy megyünk haza, mint ahogy jöttünk. És ennek elmondom a titkát, hogy mi ez a titok. Mert az ige ír egy bizonyos átváltozásról. Azt írja a második korintusi levélben az ige, a harmadik fejezetben, a 18-as versben, és nem erről fog a mai szólni, csak úgy előzetesként akarom nektek elmondani, hogy milyennek a varázsa, amikor az igét hallgatjuk. És mi csodálatos ez, hogy ilyenkor mit végez el Isten velünk, ha megnyitjuk a szívünket és szelídséggel hallgatjuk az igét. Azt írja a 18-as vers, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. Tehát egy elváltozásról van szó, és erre a szóra akarom a figyelmeteket felhívni, az elváltozásra. Ez a görögben, ha bár nem vagyok görög nyelvszakértő, de annyit megtanultam a prédikálások során, hogy ez a metamorfóz görög szó, ami annyit jelent, hogy szó szerint, hogy elváltozni, de egy olyan fajta elváltozás, ami vissza nem fordítható. Tehát a természet rendje szerint egy egyirányú és egy örök változás megy végbe. A szellemünkben, amikor hallgatjuk az igét. Elváltozunk úgy Isten dicsőségére, arról a dicsőségről, ahol voltunk, és hallgattuk az igét, és ezt befogadtuk a szívünkbe. Egy nagyobb dicsőségre elváltozik a szellemünk, úgy, hogy az ige oda beépül a szellemünkbe, hiszen az ige él. És pontosan úgy, ahogy esszük a fizikai táplálékot, és az a táplálék felszívódik az emésztőrendszerünkön keresztül, és beépül a sejtjeinkbe. És a sejtjeinek egy életet, egy új élet, megújulást hoz. Ugyanúgy az ige, mert nem csak kenyérrel él az ember, ugye mondja Jézus, az ige beépül a szellemünkbe, úgyhogy részévé válik a szellemünknek, többé az az ige, amit befogadtunk, az már velünk egy lett, beépült a szellemünkbe, és elváltoztunk. Avval az igével többek lettünk, az az ige elkezd bennünk élni, amit befogadtunk, és már nem vagyunk azok, akik reggel eljöttünk otthonról. Úgyhogy jól mondd meg a párodnak, aki otthon marad, hogy jól nézem meg téged, mert ilyennek többet nem lát téged, mint reggel, amikor elmentél otthonról, mert más leszel, amikor hazamész, mert az ige igenis beléd épült, és te metamorfózissal elváltoztál. És olyannak, mint reggel, amikor elmentél a gyüliből, többet nem fog látni. Ez az igazság, ezt írja az ige. És ha ő is veled akar elváltozni, és dicsőségről dicsőségre változni, jobban teszi, ha veled jön. És utána jársz, hogy te hova jársz. Mert te úgy meg fogsz változni, egy napon meg se ismer. Ez az igazság. Így változunk el dicsőségről dicsőségre, hogy az ige belénk épül. Az ige él, és az ige ezt a munkát végzi bennünk, és beleépül a lelkünkbe, és beleépül az elménkbe, megújítja a gondolatainkat. Már nem úgy gondolkodunk, ha hazamegyünk, mint amikor eljöttünk otthonról, arról a területről, amit aznap hallottunk. Tehát mások vagyunk. Tagadhatatlan. És ez hétről hétre folyik ez a munka rajtunk. És egyre nagyobb az Úr dicsősége rajtunk, és egyre nagyobb ez a ragyogás. És valóban úgy kezdünk gondolkodni, hogy az ige mondja, ez az elménk megújítása, ez egy folyamat. A szellemünk újjászületik, az elménknek meg kell újulni. A szellemünknek pedig állandóan növekedni kell. A szellemünket nem szabad fogyókúrára fogni. Aznak állandóan növekednie kell és erősödnie kell az igével. Az ige oda beépül és működik, és megtermi, amiről szól az ige. Elmaradhatatlan az igei táplálás. Nem szabad, hogy elmaradjon egy keresztény életében, mert akkor az az ág leszárad, és nem terem gyümölcsöt. És minket Isten gyümölcs termésre rendelt. Arra rendelt titeket Isten, hogy ti gyümölcsöt teremjetek, mondja Jézus a tanítványoknak. Ez rettenetesen fontos, és megfigyelem, hogy házastársak, ahol az egyik az igében rendszeresen táplálkozik, és követi a tanításokat, és a másik pedig otthon marad. Valóban megtörténik ez az eltávolodás, sajnálatos módon. Úgyhogy vigyázzatok erre, és ahogy én elmondom nektek példaként, hogy az édes anyukám, a drága édesanyám, szívemnek legmélyebb lett tisztán szeretek, évekig nem akart jönni a gyülekezetbe. mert nem tagadom, hogy mi egy katolikus családból származunk, és anyukám azt mondta, hogy ő nem kíván részt venni ebben a munkában, ha már nagy tisztelettel tekintett rá, de mondta, hogy ő nem kívánkozik ide, ne is kérjem. 5 év telt el így. És képzeljétek el, hogy az én szívem mennyire fájt, ezért gondolom az Isten szíve fájt, csak nekem azt kijelentette. És egy napon azt mondtam az édesanyámnak, és nektek mindannyiatoknak van egy ilyen alkalom az életetekben, amikor el tudjátok hozni a szeretteiteket. Mindenkinél van egy alkalom. Nekem azt hiszem épp a névnapom volt az. És megkérdezte édesanyám, mit kérek a névnapomra. És azt mondtam, hogy anyukám édes, nem más, mint hogy most az egyszer gyere el. Egyszer, nem kértelek, egy alkalmatot, leghátul leülsz, és nem bánt senki. És gyere el. És édesanyám eljött, mert nem, erre nem tudott nemet mondani. Mindenkinek van egy olyan pillanat, amikor nem képes neked nemet mondani. Azt találd meg. Azt találd meg azt az egy pillanatot. Isten bölcsessége megmutatja. Megmutatja. És eljött az én édesanyám, és akkora szeretet vette körbe, és akkora kegyelme az Úrnak, és olyan vonzás érte a szívét, és az első alkalommal látta Krisztust a kereszten, a Golgota keresztjén, a gyógyító sorban a kenet alatt, Isten hatalmas munkát elvégzett, és azóta minden vasárnap itt van. És ez egy örömtörténet. És nektek ugyanígy kell legyen a családotokban, nem maradhat el. És fejlődik az igében, és az egyik legszorosabb ima testvérem lett. Ami megint egy kegyelme Istennek, az a családban Isten ezt elvégzi, egybe szerkeszti a szíveinket. A családtagokat Isten adta nekünk, nem mi magunk választottuk őket. Úgyhogy megvan a célja vele, tudja, hogy ki az, aki nekünk az életünk során ki van rendelve, és ezeket a kapcsokat igenis kell őrizni, vigyázni, és az igében gondozni. Úgyhogy ezt kívánom nektek is, és így aztán ez az átváltozás, amiről kezdtem, tehát hogy átváltozunk, ez az egész családban együtt megy végbe, és akkor még gyönyörűségesebb. Nem marad ki belőle senki. Tehát ne legyen olyan, aki csak kívülről nézi. Az egész család élje meg egyben. És ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ezt kívánom nektek. És jön a karácsony. Karácsonykor el lehet hozni a gyerekeket, unokákat. Sok-sok olyan esemény lett a családban, amikor meg tudsz ragadni egy alkalmat, és azt mondod, hogy most pedig kérném, hogy legalább egyszer gyere el, és akkor megtörténik az újjászületés, onnantól kezdve más ember lesz. Más ember lesz. Azt, hogy ma miről szeretnék beszélni nektek, azt az alkalom adta, hiszen, mint most mindannyian tudjuk, hogy a halottak napja környékén, a Mindenszentek ünnepe környékén mindannyian elgondolkodunk, és megállunk egy percre, hogy megvizsgáljuk magunkban az életnek és a halálnak nagyon komoly kérdéseit. Mert nincs azt hiszem olyan az életünkben, akit ismernénk, aki azt kijelenthetné magáról, hogy a halottak napján ne legyen egy közelebbi vagy egy távolabbi rokona vagy ismerőse, akire ilyenkor nem emlékszik vissza tisztelettel, szeretettel. Mindannyiunknak az életében van közelebbi vagy távolabbi kapocs, akikről ilyenkor már csak úgy emlékezünk meg, mint a hajdanban élőkről, akik elköltöztek ebbe a benne nem látható, különleges birodalomba, a halálnak a birodalmába. És kimegyünk a temetőbe, és megkérdezzük az embereket, hogy mi hoztak ki őket ezen a napon, akkor a fiatalabb generáció talán azt fogja mondani leggyakrabban, hogy hát a nagyszülők közül valaki, és ha megkérdezzük a közök generációt, akkor jelzik, hogy talán a szüleik közül valaki, és ha a nagy szülőket állítjuk meg, akkor megjelezhetik, hogy talán az életének a társát vesztette el. Mindenkit érint a halál valamilyen közelségből az életünk során. Mert abban a pillanatban, hogy megszületünk, a születésünk ténye determináltá teszi a halálunk tényét is. Tehát aki megszületik, az számolni kell abban, hogy egy napon meg is hal. Tehát kijelenteni azt, hogy soha nem halunk meg, ugye ezt senki nem teszi, ez egy értelmetlen ostobaság lenne. Tehát a halál tényével valamilyen fokon már az életünk során foglalkoznunk kell, és fel kell dolgoznunk ezt oly módon, ahogy a Biblia tanítja. Mert egy nagyon nehéz tématerület ez. Hiszen a szeretteinket elveszteni, ahogy mondja a világ, az nem egy könnyű terület. Ez egy nagyon nehéz terület, és erről igei módon szólni, hogy igei világosságban legyünk ezen a területen, ezt úgy érzem, hogy soha jobbkor, mint most a halottak napjának az ünnepén meg kell tennünk. alkalom szült ezt a témát tehát, és mindannyiunknak jó lesz, hogyha az igéből világosodást és vigasztalást veszünk. Mert az ige az éltet minket, és életet ad ezen a területen is. Ezen a területen is. Az, hogy a világi életünk mennyire mulandó, és hogy milyen rohanó világot élünk, azt mindannyian tapasztaljuk, mert ilyenkor ezen az ünnepen talán megállunk egy percre, és visszaemlékezünk azokra, akiktől elköszöntünk, és aztán ugyanúgy megy tovább az életünk, olyan rohanó életet élünk, minthogyha soha meg nem halnánk, szinte úgy tekerjük az életünket, és amikor eljön a halál pillanata, akkor pedig azt ne tapasztaljuk meg, hogy be kell látnunk, hogy úgy haltunk meg, hogy szinte soha nem is éltünk. Tehát nagyon fontos ezt átgondolni. Nagyon fontos ezt átgondolni, az életnek és a halálnak a rendjét és az igei tisztánlátását. Az emberek, amikor a halottak napján megállnak és visszaemlékeznek a szeretteikre, akkor a világban a leggyakrabban ilyenkor egy ilyen önmarcangoló, önneheztelő, kárhoztató lehelete is van a gondolatainak, hogy visszagondolunk, hogy mit kellett volna talán másként tennünk, amíg szerethettük volna az illetőt. És hogy teltek el a napok, az órák, a napok, a hetek, a hónapok, amit szeretetlenségben töltöttünk, és hogy mit tehetünk volna másként, ami még az illető velünk volt. Tehát igencsak jönnek ezek a gondolatok, és ha ti soha nem gondolkodtatok így, akkor, és most erre azt mondjátok, hogy igen, akkor hazudtatok, mert ez nem igaz. Mindenkinek vannak ilyen gondolatai, hiszen a kísértő nagyon szívesen segít ezen a területen. Megkísért. Ezek kísértő gondolatok. De mivel ezen már így változtatni nem lehet, ezeket a gondolatokat félre kell tennünk. El kell küldenünk, el kell irányítanunk, és helyette más gondolatokat kell befogadni az elménkbe, az igei gondolatokat erről. Erről lesz ma szó. És ha nem bánjátok, akkor az igének a vonatkozásában. Mindig is foglalkoztatta az emberiséget, hogy vajon létezik-e élet a halál után. Még az ateista ember is elgondolkodik ezen, hogy ennyi lenne az élet, hogy porból lettünk, és porrá leszünk, és aztán egy napon majd lehunjuk a szemünket, és vége, és tovább nem létezik az élet. Valahol minden ember tudja a szíve mélyén, hogy ez nem igaz. Azt szoktam mondani erre, amikor ateistával találkozom, hogy egy zuhanó repülőgépen minden ateista tudja a szívében, hogy létezik az Isten, és kihez kell forduljon imádságban. Abban a pillanatban mindenki tudja, hogy létezik az Isten. Csak akkor már késő ne legyen. Addig meg miért tagadnánk? Bajba kerülünk, halál közeli pillanatokban mindenki tudja, hogy meg kell állnia az Isten előtt. A fizikai halál, tehát minden élő számára bizonyosan bekövetkezik. A halálra azonban Jézus Krisztus maga orvoslást hozott nekünk. Hogy Jézus hogy beszél az élet és a halál kérdéseiről, egy nagyon elgondolkodtató vers van a János evangéliumban, és oda megkérlek, hogy lapozzatok el velem, mert ma nem nézünk meg sok igehelyet, de ez az egyik, amire rá fogunk tekinteni, és olyan szájlással fogunk rátekinteni, hogy el kell rajta gondolkodnunk. Tehát nem csak úgy fogjuk olvasni nagy sebességgel az igéket, az is nagyon jó, hogyha nincs sok időnk és sokat akarunk olvasni, de most egy kicsit elgondolkodva kell olvasnunk. A János evangélium 11. fejezetében van egy olyan vers Jézusnak a szavai, amely minden szóra érdemes megállni és elgondolkodni. És szinte mindegyikből külön világosságra jobb beszélünk. Nézzük ezt meg, 11. fejezet 25-ös 26-os versei. Jézus szavai, maga Jézus szavai. Én vagyok a feltámadás és az élet. Soha nem volt senki, aki Jézushoz hasonlóan beszélt volna. Nézzetek, nem azt mondta, hogy majd egy napon feltámadok, vagy ti majd velem együtt egy napon feltámadtok. Én vagyok a kijelentette. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, mondja Jézus. Ez egy óriási kijelentés. Ez azt jelenti, hogyha ott állunk a koporsó mellett, és bekövetkezett a szeretettünknek a fizikai halála, kijelenthetjük, hogy ő nem halt meg, hanem él. Mert hit Jézusban. Jézus ezt mondja. aki hisz én bennem, ha meghal, is él. Vagyis Jézus szavaiból kiviláglik, még a legegyszerűbb ember számára is rögtön kivilágosodik, hogy létezik egy bizonyos fajta élet a halál után. Jézus ezt mondja, ha valaki meghal, akkor is él. És ez azonnal megválaszolja a kérdésünket, hogy igenis létezik élet a halál után. Létezik egy bizonyos élet a halál után, és mi nagyon jól tudjuk, hogy az örök életünk. Jézus így folytatja. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. És utána hozzáteszi, hiszed-e ezt? Mert látta a tanítványok arcát, hogy egy pillanatra, mintha ezt Jézus, hogy mondtad, hogy van ez, hogy ha aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem, ha a tanítványok ott álltak előtte, és ugye mindennyien az életnek a formájában, Jézus azt mondja nekik, hogy ti soha nem haltok meg. És ezért Jézus megkérdezte, hogy hiszitek-e ezt a beszédet. Vagyis amikor az életünk során befogadjuk az örök életet, ami a Jézusban való hitünk által van, akkor valóban soha nem halunk meg. De ez megint egy másik fajta halálról szól, ez nem a fizikai halálunkról szól, hanem a szellemi halálról. Akik gyakorlottak, hívők és régebb óta velünk vannak, tudják, hogy létezik az életünk, az örök életünk, a fizikai halál, a szellemi halál, tehát Jézus itt ezeket mind egybevette egy igeversben, és kijelentette ezt a hatalmas igazságot. Aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Vagyis valóban élhetjük úgy az életünket, hogy soha meg nem halunk? Egy bizonyos értelemben. Egy bizonyos értelemben élhetünk így, mert tudjuk, hogy örök életünk van, és mi keresztények tudjuk, hogy a halál az egy átmenet az evilági életünkből az örökké valóságba. Mi keresztények erről bizonyságot kaptunk a szívünkben. A világ, aki ezt nem tudja, az fél a haláltól. Igenis ott van bennük a halálfélelem, és rettegnek a haláltól. És nem mernek szembenélni a halál pillanatával, mert tudják, hogy a halál pillanatától kezdve örökké eldölt, hogy melyik helyre mennek, és tudják biztosan, hogy az a hely, ahol mennek, nem jó, és annyit éreznek a szívükben. Döbbenetes az a kijelentés a Jézusnak, és odaírtam a Bibliában mellé, hogy ide egy szejlát is kell tenni. Ezen el kell gondolkodnunk. Ez egy óriási és hatalmas igevers. Jézus egy másik helyen kijelenti, mert én élek, és így fordítja, ti is élni fogtok. Feldolgozhatatlan, hogy milyen hatalom. Jézus azt mondja, mert én élek, azért, mert Jézus él, azért neked is életed van. Döbbenetes. Élünk és soha meg nem halunk, ez az örök életünkre vonatkozik. Fizikai halállal mindannyiunknak szembesülni kell, ebben tisztában is vagyunk. Egy keresztényeknél úgy tekintünk a halálra, mint egy öltöző szobára az örökké valósághoz. Egyszerűen átöltözünk. Meg fogjuk látni erről az igéket. Mire a végére érünk, hogyha egy kicsit tartottunk eddig a haláltól, ugye a halál gondolatától, akkor a legkisebb félelem is el fog távozni belőlünk. Természetesen annyit kell csak kijelenteni a maga idejében. A maga idejében. De ez a legdicsőségesebb pillanat az embernek, ha ismeri, hogy hova megy. Ha ismeri az Úr Jézusát, és ismeri, hogy hova megy. Mert innen egy példa, Smith Wigglesworth, aki az egyik leghatalmasabb szolgálója volt Istennek a század elején, azt mondta, azt írta a könyvében, hogy az életem legdicsőségesebb napja lesz az a nap, amely napon hazaköltözök. Ezt le is írta a könyvébe, és így is lett az a napon, amikor tudta, hogy költözik, kijelentette, ez a legdicsőségesebb nap az életemben, mert ma költözöm. És átköltözött. Ugye a keresztények valójában nem meghalnak. Akkor valaki úgy jön hozzám, hogy mondja a hírt, hogy meghalt a hozzátartozója, akkor kicsit szíven szúr ennek a szónak a keménysége. Mert a Biblia, majd látjuk, hogy az Új Szövetség égében egyetlen helyen nem mondja, hogy egy szeretett testvérünk meghalt volna. Ilyen kifejezéseket használ. Elaludt, átköltözött, elköltözött, kiköltözött a testből, és elköltözött az Úrhoz. Egyetlen helyen nem írja, hogy meghalt volna a testvérünk. Valóban egy keresztény számára ez nem olyan halál, mint amit a világ él meg. Egy dicsőséges költözésről van szó. Dicsőséges átköltözésről van szó. És azt, ahogy hova költözünk, Jézus volt az előjárónk ebbe, ő volt az első zsenge. Forgassuk egy kicsit tovább a halálnak a gondolatát és az életnek a gondolatát, és az első, amit meg kell jegyezni a halálról, hogy egy ellenség. Nem csak, hogy az embernek ellensége, hanem az Istennek is ellensége. Isten is így tekint rá. És miért megyük ezt állítani? Azért, mert így van leírva. Azt írja az 1. Korintus 15-ben a vers, a 26-os vers, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Tehát lesz nap, amikor lesz idő, amikor a halál nem lesz többé, mert eltöröltetik. Halál nem lesz többé. Most abban az időkorszakban élünk, amikor még a halállal szembesülnünk kell. De a halál egy ellenség, és nem csak, hogy az ember ellensége, hanem Istené is. Ez azért nagyon fontos megjegyezni, mert rengeteg ember, és köztük keresztények is, azzal vádolják Istent, hogy elvette a szeretteiket. És ennél nagyobb hazugságot Istenről szólni nem lehetne, mert itt maga az ige írja, hogy a halál egy ellensége Istennek. Hogyan vádolhatjuk akkor Istent azzal, és hányan ezért fordulnak el Istentől? Történik egy tragédia családban, és avval vádolják Isten, hogy elvette a gyermeküket. Akkor Isten ilyet hogy tehetne? Akkor ki van tisztán, színről színre, fehéren, feketén le van írva, hogy a halál, mint utolsó ellenség töröltetik el. Tehát, hogyha valaha ilyen beszédet hallunk, azonnal figyelmeztessük az illetőt, hogy állj meg egy szóra, és tudod, hogy mi van erről megírva. És ilyet többet ki nem mondja szádon. Isten vádolása ez. Jogtalanul. A tökéletes és mindenható és hatalmas Istenről. Egy másik alapgondolat, amit a halálról ki kell jelentenünk, hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene. Ugye? Mert amikor Mózesnek megjelenik a csipkebokorban, akkor Isten úgy mutatkozik be Mózesnek, hogy én vagyok az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istene. És Mózes ott áll, és életében nem látott még ilyen jelenséget, hogy Isten megjelenik az ő hatalmas szelleme abban az égő csirkebokorban, ami nem emésztetett el a tűztől, és ezt a hangot hallja. Én vagyok az Ábrahám, Izsák Istene. És ők már mind ezek olyan híres pátriárkák voltak, akik több száz évvel Mózes előtt elhaláloztak. És Isten mégis így hivatkozik rájuk, mert ők előttem élnek, azt írja. Három evangéliumban is olvashatjuk ezt. A Máté, a Márk és a Lukács evangéliuma is megemlíti ezt a jelenést, amikor Isten bemutatkozik Mózesnek. Mert én nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene vagyok. Bár ők meghaltak, de Isten előtt élnek. Mi sem bizonyítja jobban, hogy van egy élet a halál után. Ezek már rég meghaltak Mózes előtt, mindhárman. És azt mondja nekik Isten, hogy én vagyok az ő Istenük. És én az élők Istene vagyok. És nem a holtaké. Tehát ez egy gyönyörű, gyönyörű dolog, ahogy Isten tekint erre. Jézus ura halál felett. Ezt látni kell. Élet és halál ura, de az élőknek Istene. És hogy miért élet és halál ura, ezt mindannyian tudjuk, hogy kinél vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai, hogyha segíthetek nekem. Jézusnál. Jézusnál vannak a pokol, és ő az a halál felett is úr. Élet és halál ura, de az élőknek az Istene. Úgyhogy ezt fogadjuk a szívünkbe, hogy ő az élő reménység Istene. Az élőknek az Istene. A halál után is van egy élet, és ő az élőknek az Istene. Egy kereszténynek hogyan kell tekintenie a halálra? Pontosan úgy, ahogy az ige tanítja, élő reménységben. Élő reménységben. Második korintusi levélre lapozzunk el. És az 5. fejezetben Pál a vágyódásáról ír, a vágyódás a mennyei hazába. Ez a része erről szól, az első verstől már. És otthon elolvashatjátok rögtön az elejét az első verstől, de engedjétek meg, hogy én csak röviden két verset emeljek ki ebből. Pál így ír erről. Azért, mivel, hogy mindenkor bízunk és tudjuk, hogy amíg egy testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól. 8-as így folytatja. Bizodalmunk pedig van, Azért inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Döbbenetes, hogy hogy látja Pál ezt. És Isten segítsen nekünk, hogy mi is így lássuk, mert a Szent Szellem által kapta ezt a látást, hogy ugyanezt megszerezhetjük. Pál úgy beszél, mint az egésznek fölötte lenne. Akár ebben a testben élek, akár már kiköltöztem innen, akkor is az Úré vagyok. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha halunk, az Úrnak halunk meg, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Egy kereszténynek nem szabad olyan módon tekinteni a halára, hogy az valami olyan tragikus megtapasztalás lenne, mint hogy a világnak az. Fölötte kell ezt nekünk látnunk, a Sion hegyének a tetejéről kell ezt látnunk, hogy az Úr látja. A Sion hegyének lehetünk a lábánál is, mászhatjuk is azt a hegyet, de fölmehetünk egész a tetejére, Sion hegyének tetejéről pont úgy látjuk, ahogy az Úr látja. És Pálnak megadatott ez a tiszta látás. Akár e testben vagyok, akár kiköltöztem, az Úré vagyok. Amíg e testben lakom, addig távol vagyok az Úrtól. Honnan? Az Úr, aki most a mennyben van, az Úr Jézustól. De kiköltözöm e testből, akkor haza költöztem, elköltöztem az Úrhoz. Tehát tulajdonképpen a halál nem más, mint amikor kiteszünk egy táblát. Van egy üzleti vállalkozásunk, és kitesszük a táblát, elköltöztünk. És megadjuk az új címet. Hol található meg, ha valaki kíváncsi ránk? Ennyi. Tehát egy elköltözésről van szó, helyet változtattunk, a fizikai testünket többé nem igényeljük, és ezért tűnik meg a fizikai testnek az életfunkciója is, mert a szellem többé nem részes annak, és a szellem élteti a testet. És szellemi lények vagyunk. Tehát a szellem kiköltözött, a test összeesett, a testnek van egy porladási ciklusa, és a szellem él örökké Istennél is a lelke. Erre így kell tekinteni. Erre így kell tekinteni. Azt gondolom, hogy a 8-as versben hangsúlyozunk ki valamit. Pál azt mondja, bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnék kiköltözni a testből. Tehát míg a testben él az ember, van egy vágyódása. Mindannyiunknak. Tagadhatatlan. Ha elmondjuk, hanem túl sokat nem kell róla beszélni, mert minden szónak ereje van, de mindannyiunkban van egy vágyódás erre a kiköltözésre, hogy az Úrral lehessünk. Azt mondja Pál, hogy inkább szeretnék kiköltözni a testből. Tehát az a jobb. Ami utána jön, az százszor a jobb, mint ami addig volt mindannyiunk életében. Ebben biztosak lehetünk, inkább szeretnék kiköltözni a testből és elköltözni az Úrhoz. Nézzük meg, hogy egy másik helyen, hogy ír erről Filippi levél. Filippi levél. Első fejezet. Tehát így halottak napja körül ezt átgondolni, igen áldásos nekünk, én azt hiszem. Tudunk segíteni azoknak, akik gyászsal jönnek hozzánk, akik sírva jönnek, akik kétségbeeséssel, akik remény nélkül jönnek hozzánk. Tudunk segíteni nekik, hogyha ezeket az igehelyeket megvilágítjuk nekik. Más megvilágításba kerül ez az eltávozás, ez az elköltözés. És ehhez fel kell növekedni. Ez nem egy nap alatt, mert ha valaki újjászületett ma, holnap ne olvassátok föl neki ezeket az igeverseket mind. Mert ő még máshogy látja és máshogy él. De hogy bennünk a szellem növekszik, egészen másképp látjuk ezeket. Ez egy növekedési folyamat és egy érés eredménye. Filippi levél első fejezet és a 20-tól 25-ös versek. Az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztalni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Ez úgy hangzik nekem így, hogy olvasom, mint a Pál így megvonta volna a vállát. Ha élek, ha halok, az Úr felmagasztal engem. De ha nézzük tovább. Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Rögtön kiviláglik, hogy van egy választási lehetőségünk ebben, akik ismerjük, hogy lépünk ki a testből. mert szorongattatom e kettő között, folytatja a 23-as versben. Kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Valami gyönyörűséget hallani, ugye? De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. Tehát Pál azt mondja, hogy inkább szeretnék kiköltözni, elköltözni kívánok, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal inkább jobb nekem. De szükségesebb itt maradnom, ti érettetek, mondom, volt egy szolgálatapán, és mindenünknek van egy rendelése Istentől, amiért itt vagyunk, amiért megszülettünk. Nem lehet elsietni, hogy jaj, de szeretnénk ott lenni, mert dolgunk van. És Pál szorongattatásban volt a kettő között. Szorongattatott két dolog között, a sokkal inkább jobb és a szükségesebb között. Szorongattatott. Ez egy erős szó, ez a szorongattatás. Ez mutatja, hogy erős volt benne a vágyódás. Erős volt benne a vágyódás, hogy oda át legyen, és újra legyen, tudta, hogy az sokkal inkább jobb. És mégis a szükségesebb ti érettetek itt maradnom. És benne van a választási lehetőség. Minden szentnek az élet és a halál a nyelv hatalmába adatott. Rengeteg köze van a kiköltözésünk idejének és a módjának, hogy mi volt addig a szánkban és a szívünkben. Tudjuk, hogy a halál és az élet hova helyeztetett? A nyelv hatalmában. Az Úr Jézus megszerezte a pókol és halál kulcsait, és azonnal átadta ezt a hatalmat, és megmondta, hogy éljünk vele. A nyelv hatalmában van. Akármennyire nem tetszik ez most nektek. Ez így van megírva. A nyelvünkön rengeteg múl, minden ott dől el. Tehát a két dolog között Pál szorongattatván választhatott. És hogy melyiket választva, Pál mondja, szinte meg sem mondhatom nektek, hogy melyiket, mert az egyik sokkal jobb, a másik pedig szükségesebb. Így tekintett az életre és a halálra. Róma 14-ben írja a vers, a 8-as és a 9-es. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Sok nem fog változni. Más dimenzióba kerülünk, de ugyanaz a lényege, hogy van egy Úr Jézusunk, és az ő testének a tagja maradunk. Szoktam minden nap imádkozni. Uram, ha élek, neked élek, ha halok, neked halok meg. Ha élek, a halok, a tiéd vagyok. És neked van hatalmad arra, hogy megtarts ebben a testben, amit te akarod. Minden nap fölajánlom az életem és a halálom az Úrnak. Ha kell, dicsőítse meg magát a halálunkban, írja Pál. Tudom, hogy az Úr nem szégyeníti meg magát. Még a halálunkban sem. És a halál pontosan akkor jön el a kiköltözés, amikor az Úr rendelte. Az időzítést is a kezébe adom. Ő az élet és a halál ura. Senki más nem nyúlhat hozzám, nem érintheti. Az Úr Jézus kezébe adom minden nap. Alázattal. És ezeket végig kell gondolni minden nap. Nem szabad úgy élnünk, mintha úgy élnék, mint a világ, hogy csak rohanunk, ez a mindennapoknak az űrzavaros, fergeteges dolgában, hogy soha nem jön el a pillanat, hogy egyszerre szembe kell néznünk. És mindenkinek tudnia kell, hogy hol a helye utána. Az 1 Korintus 15-ben mondja Pál, szinte megint minket ebben, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem csak ebben az életben van reménységünk, nekünk az örök életre van reménységünk. Hát nem úgy éljük az életünket, hogy csak ez az életünk van. Tudjuk, hogy van a következendő is. Tudjuk, és az sokkal jobb. És a halálra ilyen reménységben kell néznünk. És ez nagyon szokatlan, mert a világ nem így tekint rá. A világ számára ez egy tragédia. Azt szokták mondani, hogy elvesztettem. Nem igaz, hogy elvesztettük. Tehát ezek a versek azért olvastam föl nektek, nem úgy hangzanak, mint a Pálnak halálfélelme lett volna, ugye? Egy pillanatban is. Amikor oroszlánokkal küzdött, amikor veszélyben volt, amikor a tengeren volt, amikor atyafiak, hamis atyafiak között volt. Soha nem fordult meg a fejében úgy a halál, hogy jaj, mi lesz, ha most meghalok? Nem így tekintett rá. Nem volt halálfélelme. És ha egy keresztény felnövekedik, ugyanígy fog érezni. Pontosan ugyanígy fog érezni. Láttuk egyrésztről, hogy a halál nyereség annak, aki kiköltözik. A Biblia tisztán írja. Másrészt van ennek egy másik oldala. Mi a helyzet azokkal, akik itt maradnak? A halál, aki elköltözik, nyereség, de ugyanez igaz, akik itt maradnak, azoknak pedig veszteség. az illetőt, az illetőnek a jelenlétének a hiánya tagadhatatlan. Ez egy tagadhatatlan tény, hogy a másik elköltözött, a szeretetünk elköltözött, az nekünk hiányt jelent. Az egyik oldalról egy nyereség, a másik oldalról egy veszteség. De felhívom a figyelmeteket, hogy senki nem merje azt mondani, hogy elvesztettük őt, mert nem vesztettük el őt. Veszteség ért minket, de nem vesztettük el őt, mert van hitünk, és nem úgy, mint a világ. A világ elveszti az övéit, mondják. Elvesztettük. Mi nem vesztettük el őket, minket csak veszteségért, és ez nagyon nagy különbség. Egyszerűen egy költözés. Tehát látjuk, hogy kiköltöztek a testből, és nem vesztettük el őket, mert az örök életükben átköltöztek a mennyei otthonba, levetették ezt a sátorházat, és átköltöztek. A világ ilyenkor gyászról beszél. Azt azonban a Bibliában, az Új Szövetségben egyetlen helyen nem fogjuk olvasni, hogy meghalt az atyánk fia, és azért boruljunk mély gyászba. Sehol nem fogod olvasni. Sem a halászót, sem a gyászszót, nem fogsz vele találkozni. Ez kemény eledelma. A halottak napján az emberek másként szoktak erre tekinteni és gondolni, de a Biblia világosságában tekintsünk erre. Nem beszél gyászról a Biblia, hanem helyette egy örömkenetéről, a vígasság szelleméről, az ékességről, a dicsőség palástjáról, ezeket fogod olvasni. És ha ez döbbenettel érint most téged, mert most először vagy itt, akkor a Bibliából fel fogjuk olvasni. Isten tehát a világi gyász helyett, a világi szomorúság helyett, a világi bánat helyett ad nekünk valami sokkal, de sokkal csodálatosabbat azok számára, akik itt maradunk. Hát Isten gondol azokra, akik itt maradnak. Istennek végtelenül együttérző a szíve. És akik itt maradnak, azok számára Istennek van egy együttérző, hatalmas, vigasztaló szíve. Nézzük meg ezt a részét Isten szolgálatának, mert ez nagyon fontos. Mert jól van, hogy az illetőt nyereség érte, aki odaállt van, de mi van velünk, akik itt maradunk, ugye? Isten nem feledkezett el rólunk. Nem feledkezett el rólunk. És Ézsaiás könyvében fogjuk ezt megnézni, hogy hogy ír elől a 61. fejezetben. Istennek szintiszta igéje. Ézsaiás könyve 61. fejezet, és mit kínál nekünk Isten? A Sion gyászolóiról írja. A 61. fejezetnél vagytok, akkor kérném szépen, hogy mondjatok egy olyat, hogy ámen, és akkor indulok. Jó? Hogy megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Az Úr, akit elplántál, aki a Krisztusban újjászületett, annak ezek az érzések távolvalók kell legyenek, mint a Sion gyászolóinak a szomorúsága, gyásza, mert nekik ékességet fog adni a hamu helyett. Ugye a hamu az a gyásszal jár együtt. Örömnek kenetét kínál nekünk a gyász helyett. És dicsőségnek palástját, a csüggett szellemet, amikor elcsüggednénk, hogy nem látjuk a másikat többé ebben a világban, akkor az Úr ad nekünk egy dicsőség, körbevesz minket az ő dicsőségével, és egy vigasztalással, és egy örömmel, ami természet feletti, mint minden, ami az Úrtól van. Ezt tudnotok kell. Ez természet feletti, és csak az Úr tudja elvégezni. Mert valóban veszteség ér minket, amikor a szeretettünktől el kell köszönnünk, el kell búcsúznunk, de ez a búcsú csak egy időre van. Ezt is nagyon fontos tudni. Hogy a világ, akinek nincs hitel, az úgy hiszi tényleg, hogy örökre elvesztette. Mi pedig tudjuk, hogy egy időre való elválásról van szó. Elválunk egy időre. Szilető átkerül egy másik dimenzióba, a mennyek országába kerül át. A mennyek országába, ami egy gyönyörűséges beszámolókat hallani a mennyek országáról, az arany utcákról és az ott lévő örömről és a gyönyörűségekről, a virágokról, az épületekről, az ott lévő közösségekről, Isten trónjáról nem beszél, hogy az ember Isten trónjáról léphet. Ez a birodalom össze nem hasonlítható a földivel. És ők kerülnek oda, mi pedig itt maradunk egyedül. Számunkra Isten adott valami természetfeltét szintén, nem feledkezett el rólunk. Ez nagyon fontos tudni ezekben a nehéz pillanatokban, amikor egyedül maradunk. Tagadhatatlan ezek nehéz pillanatok. Küldött nekünk egy vigasztalót. Ez a neve a Szentháromság harmadik tagjának, a Szentlélek. Jézus azt mondta, hogy jobb nétek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Vagyis a keresztényeknek van egy vigasztalójuk ebben a nehéz órában, percekben, napokban, amikor egyedül maradnak. Hát egy keresztény, amikor könnyeket ejt azért, mert elvesztette a szeretetjét, ez természetesen meg van engedve. A könnyek azok ilyen biztonsági szelepek, hogy amikor túl feszültség ér minket, és olyan dolgok történnek velünk, amit nagyon nehéz egyszerre feldolgoznunk, akkor Isten megengedi a könnyeket. De utána küld valakit, aki ezeket a könnyeket letörli az arcunkról. Nem hagy minket magunkra a nehéz órában, hanem küld egy vigasztalót, és ez a vigasztaló örökre velünk marad. A vigasztaló nem olyan, mint a világi barátok, hogy ami nagy baj van, addig még ott vannak, de másnap már a dolgukra mennek, harmadnap már sehol nem találod őket. A vigasztaló örökre veled és benned marad. És minden látható és kézzelfogható baráti kapocsnál, köteléknél szorosabb, valóságosabb és mennyeibb. És mennyeibb. És ebbe is fel kell növekedni. Vigasztalóban való közösségünk, mert ki kell építeni egy közösségen, az sem egyik napról a másikra megy, de rajta vagyunk az úton. Az Úr szívének az a vágya és egyben akarata, hogy az igéből világosságot kapjunk ebben a nagyon nehéz dologban, mint a halál kérdése. Hogy világosságban járjunk. És ne bánkodjunk úgy, mint azok, akiknek nincsen reménységük. El van írva a Bibliában. Ne bánkodjunk úgy, az igéből világosságot kapjunk, és másként lássunk erre, mint amikor egy sarok, amit nem takarítasz túl gyakran, mert nem süt oda a nap, de van egy olyan szög, amikor a nappaliba úgy süt be a nap, hogy pont abban a sarokba süt be. És oda kapsz a fejedhez, hogy hát szörnyű, hogy miben kosz van itt, és eddig nem is láttam. Cicák, minden, amit csak el tudsz képzelni, mert abban a sarokban úgy nem nézel be, és ott nem takarítasz. Besüt oda a nap egy más megvilágításból, és egyszer az ember elborzad, hogy ezt eddig nem láttam. Hát itt minden nap elmegyek, és nem láttam, és így vagyunk, amikor Isten rávilágít egy dologra. És gyorsan rendbe hozzuk, kitakarítjuk. Így kell legyünk avval, amikor Isten valamire rávilágít, hogy tévesen láttuk, tévesen gondoltuk. Helyre kell azt hozni. Isten igének a megvilágításából egy más fényt kap. És ez gyönyörűséges, amikor itt megvilágosít minket Isten. Akkor hálásnak kell lennünk. Hálásnak kell. És ki kell magunkat igazítani. Ki kell magunkat igazítani. Megígértem, hogy rövid leszek ma, és ezt be is fogom tartani. Egy Tesszalonika negyedik fejezet. 13-14-es versek. Nem akarom továbbá, atyám fiai, ezt megint Pál írja, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Megint azokról beszél, akik meghaltak. De Pál nem mondja ki ezt a szót. Elaludtak. És ne bánkodjatok mind a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert mi mások vagyunk, nekünk van reménységünk. Tehát ne bánkodjatok úgy, mint a világ. Milyen dolog, hogy ti is úgy bánkodtok, mint a világ, amikor nektek van reménységetek. Nekik pedig nincsen. A mi reménységünkben nekünk meg kell vigasztalódnunk. Mi nem bánkódhatunk úgy, mint a világ. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza Jézus által azokat, akik elaludtak ő vele együtt. Tehát nekünk megvan ez a feltámadási hitünk, bennünk van a feltámadás ereje. Hogy Isten, ahogy előhozta Jézus, Jézus által mindazokat előhozza, akik elaludtak. A Krisztusban. Mindenképpen. Ne bánkodjon a szívetek, mondja, vigasztalást vegyen a szívetek. Ezt írja a Kolossi levél, és oda kérem még, hogy lapozzunk el. Kolossi beli levél, hogy itt olvasunk egy nagyon-nagyon fontos momentumot. A második fejezet 2. verse mondja, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybe kötetvén a szeretetben. És ezt eddig nem húztad alá a Bibliában, most mindenképpen húzz alá, mert most szeretnék erről egy gondolatot hozni, és eszedbe fog mindig jutni, ha megjelölöd. Isten nem csak, hogy kiárasztotta az ő szerelmét a szíveinkbe, mert ezt megtette, ezt tudjuk. Ugye írja a Róma 5-öt, hogy Isten ki öntötte, ki árasztotta bőségesen, úgy, hogy túlcsordult, úgy, van az, úgy írja a több fordítás is, hogy úgy öntötte ki, hogy ki ömlött a szívünkből. Tehát beleöntötte Isten a szívünkből, ki ömlött az ő szereme. És azért érzi a másik, hogy Isten mennyire szereti őt rajtunk keresztül, mert ezt kiengedjük a szívünkbe. Ez a szeretet ott van a szívünkbe. Isten kiöntötte ezt a szerelmét a szívünkbe, utána még valamit tett. Utána, miután ez a szeretet ott van a szívünkben, és képesek vagyunk egymást így szeretni. És amikor a másik szeretete megérint, akkor elolvad a szíved, mert tudod, hogy ez Isten szeretete, és Isten megengedi, hogy megérezzük, hogy ő mennyire szeret minket. Tehát ez egy természetfeletti dolog. Az, amikor a szeretetben felnövekszünk, gyökeret eresztünk és felnövekszünk. De tett még valamit. Egybe kötötte a szeretetben a szíveinket. Vagyis a szeretet kötelékében össze vannak fonva a szíveink. Úgy, hogy egy testé tett minket. A Krisztus testévé. Vagyis nem csak úgy, hogy vagyunk a világban, mint edényei Istennek, és bennünk van Isten igéje, és a szeretete, és a békessége, hanem a szíveinket ezzel a túlcsordult szeretettel egybe fonta, egybe kötötte. Egybe köttetvén a szeretetben, Kolossé 2-ben. Egybe van kötve a szívünk a szeretetben. Vagyis, amikor újjászületünk, akkor Isten befonja a szívünknek a fonalát a Krisztus testébe. Arra a helyre elhelyezi, ahova minket rendelt. Be vagyunk oda kötve, mint amikor a fonó köti a bútorokat, a székeket, az asztalokat, a nádból, micsoda gyönyörűség az. Isten így befonja a szívünket, arra a helyre, ahova rendel minket. És abban a kötelékben vagyunk a szeretetben elrendelve. És ez a szeretet valóságos. Miért mondják az emberek, hogy mostantól nem ide, hanem majd oda tartozom, és azt hiszik, hogy azok a szeretet kötelékek, azok nem örök dolgok? Isten, ahova elplántál, az örök. Akkor is, ha az illető kiköltözik a testből, az ő földi fizikai testéből. Mert ahova el lett rendelve a Krisztus testében, ott van a helye még akkor is, hogyha átkerült ebbe a másik dimenzióba. Vagyis kiköltözés megtörtént a testből, de a szíve, ami szellemi, tudjuk, ahova a Szent Szellem kitöltötte ezt a szerelmet, a szellemi. Ugyanannak a testnek a tagja marad, ez a lényeg. Tehát tényleg nem vesztettük el őket, mert a szeretet kötelékében ugyanúgy ott van a szívünkben az ő szeretete, amivel szeretett minket az életünk során. És ez döbbenetes. Tehát azért nem érezzük olyan távolinak, amikor valaki elköltözik közünk az egyházból, és ugyanis nagy az egyház, és van, hogy jön a hír, hogy az egyik testvérünk elaludt, elköltözött. És érdekes, hogy rá egy hétre ugyanolyan közelségében érezzük magunkhoz az illetőt, mint amikor itt élt a Földön. És miért? Pontosan ezért. Mert a szeretet kötelékében össze van kötve a szíve a miénkkel. Pontosan úgy, amikor itt élt. Tehát érezzük a szeretetét annak, aki átköltözött. És ez gyönyörűséges dolog, mert Isten megengedi, hogy ezt érzékeljük a szívünkben. Tehát még a gondolata sem merül föl, hogy a másik már talán nem létezne, vagy megfoghatatlanná válna számunkra, vagy hogy esetleg úgy gondolnánk, hogy elvesztettük. Nem vesztettük el. Ha Krisztus testébe be volt szerkesztve, akkor ugyanazon a helyen van, mint amikor a Földön élt. Ez egy óriási dolog. A szeretete ugyanaz. Természetesen, hogy nem tudunk úgy kommunikálni, és nem is javasolt azokkal, akik elköltöztek, azokkal napi kommunikációban lenni, mert miért beszélgetnénk velük? Hát nincs sok mondandónk egyelőre, mert ő ott van, én meg itt. De ha akarsz neki üzenni, akkor Jézus által ezt is megteheted. Hégennek a temetésén például a szolgálók mind összejöttek, és mondták, Jézus, add át az üzenetünket Hégennek. És örvendeztek a temetésen. Tehát a Jézus, a főpapunk ezt a szolgálatot is elvégezheti, ha szükség van rá. És hogyha vágyódunk a másik után ennek ellenére, akkor Isten adhat álmokat. Amikor ezek a sebek még frissek, hogy valakit elvesztettünk, akkor szoktam imádkozni azért, hogy Istenem, engedd meg, hogy egy olyan álmot lásson, hogy a másikat megláthassa abban a dicsőségben, ahol van. Az gyönyörűség. Onnantól kezdve egy szikra rossz nem marad benned, egy érzés, hogy Istenem, hogy esetleg mennyit szenvedett, vagy mind kellett keresztül mennie. Semmi onnantól kezdve benned nem az úgy kitörlődik, amikor ezt a dicsőséget meglátod. Ahol a másik van, és ezt a ragyogást, amiben van, amiben fel van öltözve. Úgyhogy ezeket a gondolatokat kell magunkban érlelgetni itt a halottak napja környékén. Az újra találkozásnak a reménységében válunk el, és csak ideig, óráig. És úgy, hogy utána újra találkozunk, és onnantól kezdve soha többé el nem válunk. És ez is megint egy gyönyörűség, amit a Jézus Krisztusban szerkesztett egybe Isten. Hogy találkozunk újra, tehát az újra találkozás reményében váltunk el, mert nekünk egy élő reménységünk van, és tudjuk, hogy amikor újra találkozunk, onnantól kezdve örökre együtt vagyunk. Tehát nem múltunk van, mint keresztények, hanem jövőnk van. Ha valakit így el kellett búcsúztatnunk. Nem a múltbeli dolgokra tekintünk annyira, mert nem tudnánk már változtatni rajta. Jövőnk van. Közös jövőnk van az Úr Jézussal. És micsoda jövő. És ha ezt forgatgatjuk, jön a vigasztalás a szívünkre. És a Szent Szellem végzi ezt a szolgálatot. A Szent Szellem, mint vigasztaló, nem véletlenül ez a neve, hogy a vigasztaló. Mert ezt a szolgálatát el szeretné végezni. És az Isten szívének az egyik legalapvetőbb jellemvonása, hogy szeretne minket megvigasztalni minden bajban. Nem csak amikor ilyen veszteség ér minket, hanem minden bajban jönne és megvigasztalna minket, de mi nem hagyjuk legtöbbször magunkat. Ha ellenállunk, akkor nem tudja megtenni. Úgy kell magunkat megnyitni, mint egy szivacs, ami ki van száradva, és a Szent Szellem, amikor jön a finom lehelletnyi szolgálataival, akkor arra meg kell nyitni magunkat. Üdvözölni kell, amikor ő ezt végzi. És el kell ismerni az igéből, és meg kell vallani az igéből, és ezeket megteszed, ő elvégzi. És ez a Szent Szellemnek szolgálatai, mert a Szent Szellemnek vannak szolgálatai a mi edényeinket tekintve is, és aztán vannak szolgálatai rajtunk keresztül is. De először minket kell, hogy rendbe hozzon, rendbe tegyen a Szent Szellem, ugye? És amikor teljes a ház, akkor tudunk kimenni, hogy ezt másoknak is elmondjuk. A dolgom már csak kettő, két apró dolgom van. Az egyik, hogy az Új Szövetségből, a második korintusi levélből elolvassak nektek egy részt, ami az Istentől való vigasztalásról szól. Hát jó ezt hallgatni, hogy Isten mennyire meg akar minket vigasztalni. És hagyni kell magunkat, meg kell engedni ezt a vigasztalást. A második korintusi levélben az első fejezet 3. verse mondja. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene. Vagyis minden bajból ő fog megvigasztalni. Ő a minden vigasztalás Isten. Bármilyen bántódásod is ér, bármilyen nehézségért, bármi ér az életben, ő a vigasztalás Istene. A minden vigasztalás Istene. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy, és most figyelj, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik bármilyen nyomorúságba estek, és nem akárhogy, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Ez Isten szíve megint. Elvégez bennünk valamit, és utána szinte kötelességünk, hogy ezt elvigyük a másiknak. Ha megvigasztalt, akkor át kell adnod azt a vigasztalást a másiknak. Ha megtapasztaltad a gyógyulásod, kötelességet, hogy elmond a világnak, és rátedd a kezed a betegekre. Valamit, ha megtapasztaltál Istenből, Istennek a szíve vágya, hogy azt közzé tedd a világnak. Ez Isten szíve. És ezt a vigasztalást mindannyian megtapasztaltuk, és visszük is a világnak. És hogy az időm utolsó percében mit szeretnék? Az Ószövetségből egy történetet. Amikor először olvastam ezt a történetet, akkor annyira megragadott, igazából akkor nem értettem, hogy is lehetett ember, hogy tudott így reagálni valaki, aki elvesztette a fiát. És most, hogy az igékben végig mentem, és készültem vasárnap, miről szeretnék beszélni, a Szent Szellem visszaforgatta a figyelmet, hogy most olvasd el újra. És most olyat fogjuk együtt olvasni. És meg fogjuk nézni, hogy Dávid annyira, de annyira különleges volt, sok szempontból, és itt is ki fog tűnni az a különlegessége, hogy ő nagyon ismerte Isten szellemének sajátosságait. Már az Ószövetségben. Nagyon közel volt Istenhez, hát nagyon közel járt a szíve Istenhez, és mennyire ismerte a természet feletti világot, az élet és a halál dolgait. Mennyire ismerte. Egy részt fogok itt most elolvasni az igéből, és ha akartok velem tartani, 2 Sámuel, Sámuel második könyve, 12. fejezetben, a 16-os verstől fogjuk olvasni. És ez lesz a záró rész. Dávidnak a Bécsábétól született gyermeke megbetegszik, ez a történet előtte olvashatjátok. És 16-os versről így olvassuk. Könyörget Dávid az Istennek a gyermekért, és bőjtöle is Dávid, és bemenvén a földön feküvék éjjel. Felkenének azért az ő házának vénei, és menének ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről, de nem akará, és nem is evett velük kenyeret. Hetednapra azért meghal a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái néki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondják vala. Ímé, még mikor a gyermek élt, szólottunk néki, és meg sem hallotta azokat, meg sem hallotta a szónkat. Hogyan mondhatnánk meg néki, hogy meghalt a gyermek, hogy magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vevé Dávid, hogy meghalt a gyermek, és mondta. Dávid az ő szolgáinak, meghalt-e a gyermek? Azok mondának, meghalt. Felkeljen azért Dávid a földről, megmosdék, megkené magát, és más ruhát vett magára, és bemenvén az Úr házába imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vittek elejébe, és evett. Akkor mondának az ő szolgái néki, mi dolog ez, amit műveltél? A szolgái értetlenül állnak. Míg a gyermek élt, böjtöltél és sírtál, most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkeltél és kenyeret ettél. Mondta ő, míg a gyermek élt, addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam, ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jön vissza hozzám. Ez a fajta látásmód Dávidnak az életében. Két momentumot szeretnék kiemelni. Az egyik, amikor meghallotta a hírt, hogy a gyermeke meghalt, az első dolga volt, hogy bement a templomba és imádkozott. Ez akkora tanulság a számunkra, amit föl kell írni a szívünk táblájára. A legtöbb ember, amikor ilyen tragédia történik a családjában, akkor mit tesz? Megneheztel Istenre. Isten, hogy tehetted ezt? Hogy hagyhagytad ezt? Hogy nézhetted mindezt végig? És nem, hogy bemegy a templomba imádkozni, elfordul Istentől. Elfordulnak Istentől. És Dávid nem ezt tette, és ez igen, nagyon jó példa, és mutatja az ő szívének közelségét Istenhez. Mi szívünk sem szabad soha semmin, bármi is történjen az életünkben, természetesen gyakoroljuk a hatalmunkat. Akármi történjen az életünkben, nem szabad megbotránkoznunk Isten szívén. Ha be kell mennünk a templomba és imádkozni. Abból a közösségben jön a folytatás, ami ott van. Abból a közösségben bemegyünk, és ott megértjük a dolgokat. Bemegyünk a Szentek Szentjébe, és ott megértünk dolgokat. Nem szabad soha elfordulni Istentől. A másik nagy tanulság a történetnek pedig, hogy addig tartott a böjtje, földön feküdt, nem evett, amíg úgymond a hitét tudtam, milyen irányban vigye. Abban a pillanatban, hogy megtörtént, és változhatatlanná vált, abban a pillanatban az élet folyt tovább. Istentől megvolt az a bölcsessége, hogy mostantól kezdve nem gyászolok többé, mert ezen nem tudok változtatni. És megvan a bölcsességünk ez Istentől, hogy mikor tudjuk a hitünket használni egy dologban, és mikor kell tovább menni. És tovább kell menni, az élet folyik tovább, és Isten kegyelméből, és Isten vigasztalásával, és Isten bőséges vigasztalásával, és Isten örök vigasztalásával megy minden tovább. És egy ilyen hatalmas Istenünk van. A te vigasztalásaid megvidámították az én szívemet, mondja a Zsoltáros, és azt el kell vennünk mindannyiunknak az életünkben. És tovább kell tudni adnunk a hozzátartozóinak, a szomszédainak, a gyülekezetek tagjainak, Mindenkinek, aki Istent vádolná egy halál esetért. Ez volt ma a tanulság a halottak napjára, és az ígérből jó volt ezt végig gondolni veletek. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy ide szántátok a szíveteket erre. Valami vidám dalt kérünk szépen, mert az életünk örök, és a halállal ugyan szembesülünk, de nem úgy szembesülünk, mint a világ. Tehát ezt nekünk, keresztényeknek nagyon jól kell tudni az igéből, és kénytelenek voltunk ma erről beszélni és erről szólni, hiszen ez a halottak napja kötelez minket. Kötelez minket, hogy a világ erről egy világos látásmódot kapjon, és úgy lássa, ahogy az ige írja. És köszönjük Istennek a megszentelt igét, hogy a szívünkbe került, és a világosságot hozott a Jézus nevében. Köszönjük meg.